Hölgyeim és uraim! Egy hosszabb kutatás egyetlen aspektusáról szeretnék az előadásomban beszélni. A 2001-es népszámlálás adatállománya alapján kollégámmal Vékás Jánossal most már több szempontból vizsgáltuk a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét. Most a család és identitás kapcsolatáról, illetve a vegyes házasságok szerepéről szeretnénk néhány összefüggést fölvillantani a magyarországi kisebbségek körében. A vegyes házasságokat a kisebbségkutatók általában az asszimiláció legjelentősebb tényezőjének tekintik, és egyben eszköznek is. A kisebbségi politikusok ehhez gyakran társítanak még általánosító negatív értékítéletet. Mi abból indultunk ki, hogy a vegyes házasság önmagában se nem jó, se nem rossz, hanem úgy gondoljuk, hogy valamilyen módon a körülményekben van a lényeg, amely a vegyes házasságok arányához vezet. Az érdekelt bennünket, hogy a vegyes házasságok mennyiben tükrözik az egyén választási szabadságát, és mennyiben a kényszerítő körülményeknek a rabságát. Megvizsgáljuk azt is, hogy az adott körülmények hogyan hatnak ki a vegyes házasságok arányának alakulására, és összevetjük azt is, hogy milyen különbségek mutatkoznak a magyarországi kisebbségek körében. Ezek a tények segíthetnek bennünket annak megítélésében, hogy a többségi társadalom és az állampolitika részéről tapasztalható-e valami fajta asszimilációs nyomás a kisebbségekre. Meghatározásához mi a 2001. évi magyarországi népszámlálás adatait vesszük alapul. Mint ismeretes, Magyarországon a nemzeti etnikai identitásra vonatkozóan a kérdőíven 4 kérdés szerepelt: nemzetiség, kulturális kötődés, anyanyelv, családban beszélt nyelv, és a kérdések mindegyikére akár 3-3 válasz is adható volt. Ez metodikailag egy újítás volt, ugyancsak a 4 kérdés is egy újítás volt a 2001. évi magyarországi népszámlálásnál. A kisebbségi törvényben nevesített 13 kisebbség megnevezése előnyomtatottan szerepelt a kérdőíven, de volt lehetőség az egyéb válaszadására is. Így a nevesített kisebbségek valamelyikéhez legalább egy kérdés kapcsán kötődő személyek száma 420 ezer. Ebben a táblázatban összefoglalóan megjelenítettük a különböző kérdésre adott válaszoknak a számát, illetve az arányát is. A kisebbségi közösségek magját itt az oszlopdiagramon az utolsó és legkisebb, azok jelentik, akik mind a 4 kérdésre jelezték nemzeti etnikai kötődésüket. Ez a bizonyos 14-es válaszkombináció, amelyet még a továbbiakban is fogok említeni, ez 85 ezer választ jelentett a magyarországi kisebbségek körében. Mi azt a 314 ezer válaszadót, illetve választ vettük alapul, aki a nemzetisége tekintetében jelezte kisebbségi kötődését. Egyrészt azért, mert mint az oszlopdiagramon látható, ez az a számarány, amely leginkább lefedi valamilyen mértékben a magyarországi nemzeti etnikai közösségeket. Az anyanyelvet azért sem vehettük alapul, mint ahogyan a kollégám is jelezte, a cigányság esetében nem beszélhetünk az anyanyelvhez kötődésről, illetve csak nagyon kis mértékben. Nemzetiség szerint a magyarországi kisebbségek megoszlása a következőképpen alakul: 60%-uk a cigánysághoz tartozik, 20%-uk német, és tulajdonképpen a szlovákok, románok és a horvátok létszáma tekinthető még olyannak, amely a demográfiai statisztika eszközeivel kutatható, illetve releváns megállapításokat tehetünk. Bármi az elemzési szempontjainkat az úgynevezett mikrokisebbségek esetében is, amikor néhány ezres vagy százas nagyságrendű közösségekről van szó, végigvezettük, de kérdés, hogy mennyire adekvált válaszokat kapunk a kérdésekben. A vizsgálatunk során a következő tényezőket vettük alapul: az egyes kisebbségeknek az identitásának a kompaktsága, a területi és a számbeli arányok, a migrációnak a mértéke, illetve az adott kisebbség kor összetétele és a nemek aránya. Nagyon fontos a kisebbségek esetében a társadalmi-gazdasági jellemzők és a termékenységi mutatók. A kutatás egy korábbi szakaszában vizsgáltuk ezt is külön. A cigányság kivételével az összes többi magyarországi kisebbség esetében nincs jelentős eltérés a termékenységi mutatók és a társadalmi-gazdasági jellemzők körében az össznépességhez viszonyítva. Ezért a vegyes házasságok vizsgálata során a két tényezőt mi most kihagyjuk. A gyerekszámot alapvetően a házasságban élők aránya határozza meg, ez pedig a népesség, illetve az adott közösség tagjainak kor és nem szerinti megoszlásától függ. A diagramon Magyarország össznépességének korévenkénti megoszlását mutattuk be, külön a férfiakét és a nőkét. Tudjuk, Magyarországon 100 férfira 116 nő jut. A korévenkénti pontásban látják, hogy a születésszámkor egy 4-5%-kal magasabb a férfiaknak az aránya. Ez 36 éves kor körül a férfiak korábbi halandósága miatt kiegyenlítődik, és aztán ez az olló gyakorlatilag az idősebb korcsoportokban kinyílik. Az össznépesség korévenkénti mutatóira rávetítettük mi most csak három kisebbség korcsoportonkénti megoszlását mutatnánk meg, a németekét, a szlovákokét és a cigányokét. A németek esetében látjuk, hogy jóval kevesebb a gyerek, és jóval nagyobb az időseknek a hányada. A 30-35 évesek körében a nők esetében nagyobb mértékű az asszimiláció, mint a férfiaknál, és ez sem a bevándorlás, sem a nemek születéskori aránytalansága nem utal más körülményre, tehát kénytelenek vagyunk ezt a különbséget az asszimiláció mértékével magyarázni. A szlovákok korcsoportonkénti megoszlása és az össznépességi mutatók összehasonlítása még kifejezettebben jelzi a szlovák kisebbség előregedettségét, sokkal még kevesebb a gyerekszám, és lényegesen magasabb az idősebb korcsoportokban, mind a férfiak, mind a nők esetében ez a számarány. Ez a diagram vonalvezetésének a hektikusságát pedig a korcsoportok között, tehát az asszimiláció mértékében a korcsoportok között meglévő különbségekkel tudjuk magyarázni. A cigányok korévenkénti megoszlása teljesen eltér az ország és a többi kisebbség mutatóitól. Látjuk, a magas gyerekszám után rohamosan csökken az egyes korévek hányada. Az alacsony átlag életkor miatt, és ennek folytán a nő többlet sem jelentkezik, az idősebb korcsoportoknál sem. Ezek után megvizsgáltuk a kerületi jellemzőket, azok közül a tényezők közül, amelyeket az imént jeleztem. A család összetétel szempontjából a területi jellemzők közül a legmeghatározóbb a településen képviselt arány, azaz az, hogy milyen lehetősége van egy átlag vagy egy eszmei horvátnak, szlováknak vagy németnek az adott településen saját nemzeti közösségéből házastársat találni. Ennek átlag értékét ezzel az úgynevezett súlyozott települési arány kiszámításával lehet megoldani, ami egy viszonylag bonyolult matematikai képlet segítségével jutunk erre az eredményre. Tehát a szlovének látszik, horvátok laknak olyan településeken, ahol viszonylag a települési súlyozott arányuk magas, és a következő diagramon mindezt megmutatjuk megyénként, a megyei eltérés már mutatja, tehát tovább szűkíti azokat a régiókat, ahol egyáltalán Magyarországon tömbben élnek ugye kisebbségek, illetve a horvátok Zala megyében képeznek ebben a súlyozott települési arányban 42%-ot, az ő arányuk ott a legmagasabb, szlovének és horvátok Vas megyében, illetve a horvátok még Győr-Moson megyében. A németek súlyozott települési aránya is jelentősnek mondható bizonyos régiókban. Reprodukció tekintetében a kor és nem szerinti összetétel, meg a területi megoszlás után meghatározó jelentőségű a népesség családi állás szerinti megoszlása. Ezen a diagramon láthatjuk, hogyan reflektálódnak azok az előbbi mutatók a család összetétel arányaiban. Az össznépesség arányainál valamivel kevesebb a gyerek a kisebbségi közösségekben, valamivel több az egyedülálló. Az egyedülállóknak az arányát fönti, tehát az hiszem, hogy jól látható a diagramon, és talán követhető. Itt is a cigányság képvisel kivételt, ahol az egyedülállóknak az aránya kicsi és nagyon magas a többi kisebbséghez és az össznépességhez viszonyítva is az élettársi kapcsolatban élők. A kisebbségi közösségek tagjai Magyarországon általában nagyobb arányban élnek házasságban, valamivel, mint az össznépességre, ahogyan ez jellemző. A családtípusok tekintetében csak ezt a táblát fölvillantanám, ugyancsak hasonló a házaspáros és az egyszülős családoknak az aránya, azzal, hogy a kisebbségek mindkét családtípus vonatkozásában nagyobb arányban élnek családban. Következőben a vegyes házasságok arányait és módozatait tekintjük át a férj, illetve a feleség házastársának, élettársának nemzetisége szerint. A táblázatokban most itt az elsőn a férj feleségének a nemzetiségeit tüntettük föl. Ha a táblázatban másként nem jelezzük, akkor módszertanilag mi az élettársi kapcsolatokat is a házastársi kapcsolatokhoz soroltuk. És a nemzetiség vonatkozásában homogén házasságnak tekintjük azt is, ha a házastársak, élettársak azonos nemzetiségűnek, vagy annak is vallották magukat, tehát attól függetlenül, hogy jeleztek-e még a párjukétől eltérő más kötődést, vagy sem, erre éppen a kettős kötődések jelölési lehetősége miatt volt szükség, illetve lehetőség. A táblázatból láthatjuk tehát, hogy például a magukat cigány nemzetiségűnek, vagy annak is valló férjek 58,5%-a élt olyan feleséggel, aki csak cigány nemzetiségűnek vallotta magát, 25%-uk cigány és magyar nemzetiségűként nyilatkozott, és mindössze 14,8%-uk mondta magát csak magyar nemzetiségűnek. Ennek alapján a cigány férjek 83,5%-a élt nemzetiségi tekintetben, homogén házasságban, ami a magyarországi kisebbségek között a legmagasabb arányt képviseli. Ezzel szemben például a lengyel férjek mindössze 17,7%-ának volt lengyel felesége. Feleségek oldaláról, ha ugyanezt megvizsgáljuk, akkor a cigányok esetében egy hasonló arányt találunk, sőt egy picit még erőteljesebb. Itt 84,9%-a él a nőknek cigány férjel, a lengyel feleségeknek 8,7%-ának volt lengyel férje. Erre most nincsen idő, nagyon érdekes dolgokat lehetne még kimazsolálni ebből a táblázatokból, de a fővázból nem szeretnék eltérni. A következő diagramon a homogén házasságban élő férfiak, illetve nők arányát összehasonlítva, megfigyelhetjük, hogy a legtöbb kisebbség, különösen a nagyobb létszámúak esetében a nők nagyobb aránya él homogén házasságban, mint a férfiak. Ez az arány csak a szlovákok és a szlovének esetében egy fordított arány. Igaz, hogy nem túl nagy a különbség itt sem, tehát a homogén házasságban élő férfiak és nők arányában. Ez a kutatási eredmény egyébként eltérő határon túli magyar kisebbségek körében a homogén, illetve a vegyes házasságokra vonatkozóan végzett kutatásoktól, ahol is a kutatások megállapították, hogy a nők élnek nagyobb arányban vegyes házasságokban. A következő következő szempontunk a migráció, mint befolyásoló tényező volt. A területi megoszlás mellett a migráció aránya és mértéke is jelentősen befolyásolja a családösszetételt. Először itt a külső migrációra vonatkozóan állítottunk össze egy diagramot. Ismeretes, hogy a magyarországi kisebbségek körében, egyes kisebbségek körében magas a külföldön születetteknek az aránya. Így például a román közösség esetében 49% körül van, a szerbek esetében ez egy magas arány, az ukránok esetében is. A külföldön születettek aránya kisebbségenként jelentősen különbözik, de általános jelenség, és ezen a diagramon éppen ezt mutatjuk meg, hogy a külföldi születésű külföldivel, a magyarországi születésű pedig magyarországival él házasságban akkor is, ha nem házas párként érkeztek az országba. Tehát az a kulturális közeg, ahonnan érkeznek, a nemzeti identitáson túl erősebb kötőelemnek tűnik, mint maga az, hogy valaki szerint. A belső migráció és a vegyes házasságok kapcsolatát vizsgálva a következőre jutottunk. A belső migráció vonatkozásában láthatjuk, hogy a román és szlovák homogén házasságok kétharmadában a férj és a feleség is ugyanazon a településen él, ezek a zöld oszlopok, mint látható. Tehát a férj és a feleség is ugyanazon a településen született, ahol a 2001. évi népszámlálás időpontjában éltek. Tehát a területi homogenitás szerepe igen jelentős a párválasztásnál. Ha a házastársak különböző településeken születtek, akkor a feleség gyakrabban költözött a férjhez, mint fordítva. Ez különösen a szerbeknél egy jelentős arány. Feltettük a kérdést, hogy a kisebbségek között mutatkozik-e különbség a homogén házasságok aránya tekintetében akkor, ha megközelítőleg azonos számban és arányban laknak a településen. Kiválasztottuk tehát mindazon településeket, amelyeken valamely kisebbség legalább 400 fővel és legalább 5%-os arányban van képviselve, mindkét feltételnek meg kellett felelni. A cigányokon kívül, mint ahogyan a diagram is jelzi, a többiek házassági homogenitásának aránya hasonló mértékű, tehát az egyes kisebbségek között nagy eltérés nem tudunk megállapítani. Itt a németek esetében próbáltuk a létszám arány és a homogenitás kapcsolatát vizsgálni, illetve jelezni. Az előbbi feltételeknek megfelelő német lakta települések példája mutatja, hogy bizonyos létszám felett nem annyira az adott kisebbségnek a száma, mint az aránya a homogén házasságok, illetve házaspárok létrejöttének a meghatározója. Az identitás szerepét kívánjuk elemezni, azt kell megvizsgálni, hogy az objektív körülményekhez viszonyítva milyenek ezek a párválasztási arányok. A nem homogén házasságban élők házastársának túlnyomó többsége magyar, és csak kis arányt képez az eltérő nemzetiségű kisebbségek vegyes házassága. Hát láthatjuk, hogy a kisebbségi közösség tagjai vagy azonos kisebbségivel, vagy pedig túlnyomó részt magyar párt választanak maguknak. Ez a kis szám azonban, amely az oszlopdiagramnak így a közepén látható, azért eltérő mértékben, de az jól látszik, hogy ezek kis hányadról van szó. Ez a kis szám azonban többszörte nagyobb annál, mint amekkora arányt a kisebbségek a magyar népességhez viszonyítva képeznek. Kiválasztottunk ugyanis két olyan települést, ahol szlovákok és németek vegyesen élnek együtt, tehát vegyes lakosságú községeket, de az arányuk az különböző. Tehát két olyan települést, ahol a szlovákok aránya nagyobb és kisebb a németeké, kettőt pedig, ahol a németek aránya nagyobb és kisebb a szlovákoké. A németek és szlovákok által is lakott négy település példáján mutatjuk meg, hogy az egymás közötti vegyes házasságok aránya sokkal magasabb, mint azt akár a szlovákoknak, akár a németeknek a népességben képviselt aránya alapján feltételezni lehet. Úgy tűnik tehát számunkra, hogy mind a szlovák, mind a német házastárs, ha nem saját nemzetiségéből házasodott, akkor sokkal inkább preferálta a másik kisebbséget, mint a magyar. Egyetlen egy, tehát Sárisáp esetében a németek aránya az össznépességben 2,3%, de a német, a szlovák férfi 18,4%-ban választ magának abban a községben német feleséget. És hogyha a másik három településnek az adatait megvizsgáljuk, és a nőknél is hasonló arány jön ki, tehát a népességben elfoglalt arányhoz képest 8-szor nagyobb mértékben választ magának Sárisápon a szlovák férfi német feleséget, és ugyanez viszont is működik. Egy kereszt táblában kihoztuk a kisebbségi házastársaknak a számát. Ebben a táblázatban a kisebbségek közötti házasodási arányokat tüntettük fel, bemutatva, hogy itt a kisesett számok miatt a statisztikai értelmezhetőség peremén mozgunk. A legnagyobb esett szám a 130, a német-horvát vegyes házasság, mind a férj és mind a feleség esetében. Ezen a diagramon mutattuk tehát azt meg, ha az iménti kereszttáblából a magyar párú vegyes házasságok mellett a homogén kisebbségi házaspárokat is kivesszük, akkor a két eltérő kisebbséghez tartozó vegyes házasságok arányát ábrázoló következő diagramot kapjuk. A pirossal jelölt németek házastársként való elfogadottsága úgy tűnik, hogy minden kisebbség esetében jelentős. Különösen az azonos településen területen élő horvátokkal, de a szlovákokkal is. A többinél valamivel nagyobb a cigányok és a románok, míg a szerbek és a horvátok kölcsönös házasodási aránya, ugyanakkor azonban nem kizárólagos. Tehát kisebbségek közötti házasodási arányoknál az adott kisebbségi közösségen belül az identitás kompaktsága, az a szilárdsága jelentősen befolyásolja a vegyes házasságok arányát, tehát ez az a bizonyos 14-es válasz kombináció, azok tehát, akik mind a négy népszámlálási kérdés vonatkozásában az adott kisebbséghez tartozónak vallották magukat, fele akkora arányban éltek vegyes házasságban, mint a kisebbségi kötődésűek egészének átlaga. A táblázaton a szlovák és a német nőkre, illetve férfiakra vonatkozó adatokat láthatjuk. Tehát a 14-es válaszkombinációt vallott német férjek 31%-a élt vegyes házasságban, míg ha az összes kötődésűt, német kötődésűt nézzük, akkor azok 52%-a, és hasonló arányokat kapunk a nők esetében is. Most áttérnék az intergenerációs asszimiláció, tehát a gyerekek nemzetiségének a vizsgálatára. A táblázat zöld oszlop alapján láthatjuk, hogy az intergenerációs asszimiláció még a homogén házasságok esetében is jelentős, a legkisebb a cigány házastársak esetében, ahol a gyerekek 92%-a is cigány nemzetiségű, viszont a homogén szlovák házaspárok gyerekeinek mindössze 62%-át írták össze szlovákként. A vegyes házasságokban az asszimiláció természetesen sokkal jelentősebb, és a gyerekek majdnem minden kisebbség esetében nagyobb arányban követik az anya, mint az apa nemzetiségét. A népszámlálás során az olyan gyerekek egy része is nemzetiségűnek vallotta magát, és ez egy számunkra nagyon érdekes és figyelemre méltó jelenség volt, akiknek a szüleit csak magyarként írták össze. A disszimiláció eseteinek számát és arányát kisebbségenként a táblázat utolsó két oszlopa mutatja be, tehát amikor a férfi és a nő is kisbetűvel van, azaz magyarnak vallotta magát, és a gyerekeket pedig. A táblázat az asszimiláció és a disszimiláció mértékét veti össze, tehát ez a következő táblázat, bemutatva, hogy a homogám kisebbségi házaspárok magyarként összeért gyerekei 2,5-szer többen voltak, mint a magyarként összeért házaspárok kisebbségiként nyilatkozó gyerekei. Tehát a nemzetiségileg homogén házasságból született gyerekek közül 8451-et magyarként írtak össze 2001-ben, 3535 olyan nemzetiséghez tartozó gyereket is összeírtak, akiknek a szülei pedig csak magyar nemzetiségűnek vallották magukat, és ezek a gyerekeket pedig különböző adott kisebbségeket tartozóak. Szlovákok, a németek és a cigányok vonatkozásában megpróbáltuk megnézni ezeknek a disszimiláns gyerekeknek a területi elhelyezkedését. Az érdekelt bennünket, hogy megállapítható-e valamiféle területi komponens, tehát hogy hol tűnnek föl az országban, azokon a település területeken-e, ahol nagyobb számban élnek ezek a kisebbségek. A németek és a... Igen, tehát a disszimiláns szlovák gyerekek esetében látjuk, hogy Pest megyében, illetve Budapesten magas azoknak a gyerekeknek az aránya, akiknek a szülei magyar nemzetiségűnek vallották magukat, mint két szülője, de ők szlovákként vallották. Hasonló, bár kiegyenlítettebb a kép a németek esetében is, és a cigányok esetében Budapesten a legnagyobb a különbség a cigány nemzetiségű népesség és a cigány gyerekek hányada között, amit a Borsod megyei gyerektöblet ellensúlyoz. Megpróbáltunk még egy szempontot érvényesíteni, nevezetesen a területi szempontot, az identitás jellemzőket és a homogám házasságoknak a mértékét egyetlen egy diagramon megjeleníteni, és ha ezt a három vizsgált komponenst egymásra vetítjük, természetesen a három tényező közös stabil korrelációt találunk a horvátok, románok, szlovákok és németek esetében. A cigányok esetében az identitás szilárdságát a nemzetiséghez tartozás határozza meg, és nem annyira az anyanyelv. A homogén házasságok magas aránya kapcsán esetükben a társadalmi távolságok fölülírják a területi jellemzőket. A kis létszámú elszórtan élő kisebbségek esetében a demográfiai statisztikától eltérő módszereket kell alkalmaznunk. Mindezeket a nagyon röviden össze akarnánk foglalni. A kérdéseken túl azért a következő megállapításokat megtehetjük. A vegyes házasságok aránya a magyarországi kisebbségek körében az országos átlagot tekintve, a cigányok kivételével minden nemzetiség esetében magasabb, mint a határon túli magyaroknál. A magyarországi kisebbségek körében alapvetően a demográfiai mutatók folyománya, a vegyes házasságok aránya, tehát a korösszetétel és a területi megoszlás. A magyar párú vegyes házasságok ugyan dominánsak, de nem kizárólagosak. Az intergenerációs asszimiláció a homogén kisebbségi házaspároknál is jelentős, ugyanakkor van valami kisebb arányú disszimiláció is. Továbbá a területi homogenitás, identitásképző szerepben is hat a házasságok homogenitására a belső migráció révén. A külföldön születettek és az adott nemzetiségű magyarországiak közötti házasodási arány pedig csekélynek mondható. Köszönöm a figyelmüket!
Én is köszönöm szépen, és akkor bejelentem a szünetet. Jó, egy 10 perces szünetet tartsunk. Jó, minél rövidebbet, hogy aztán tudjuk folytatni. Köszönöm szépen.